Reggel 5-kor, mint mindig, a parancsnoki barak előtt lógó síndarabon a kalapács elkongatta az ébresztőt. Szaggatott csörömpölése gyengén hatolt át a kétónyi vastag jéggel bevont ablaküvegen, és hamarosan elhalt, a nagy hidegben a felügyelőnek nem volt kedve sokáig kongatni. A kongatás véget ért. Kint épp oly vaksötét volt, akárcsak az ének idején, amikor Suhov felkelt, hogy a küblihez menjen. Az ablakon át csak 3 lámpás fény lett sárgásan, 2 a zónában és 1 a táboron belül. A barakkot valami oknál fogva még nem nyitották ki, és nem hallatszott, hogy a naposok rúdra akasztották volna a küblit, hogy kivigyék. Suhov sohasem aludta el az ébresztőt. Mindig idejében felkelt, így a munkába indításig maradt 1,5 órája, ami az övé és nem kincstári, és aki jól ismeri a táborban a dörgést, mindig kereshet valamit. Egy régi kamátbélésből húzatot varhat valakinek a kesztyűjére. Valamelyik jómódú brigádtagnak egyenesen a pricséhez viheti a száraz nemes csizmát, hogy ne kelljen ott topogni a mezitláb a nemes csizmák halmaza körül, amíg kiválogatja a magáét. Vagy bejárhatja gyorsan a raktárakat, talán valahol hasznát veszik, felseperhet, vagy ide vagy oda szállíthat valamit. Elmehet az étkező barakba is, összeszedheti halomba a bádok tányérokat az asztalról, és behordhatja az edénymosogatónak. Ezért is leesik némi ennivaló. Persze, ott sok a vállalkozó, csak úgy nyüzsögnek, nem lehet szabadulni tőlük, de ami a legfontosabb, ha a tányérban akad holmi maradék, az ember nem állja meg, és kinyalja. Suhov azonban jól megjegyezte első brigadérosának, Kuzjominnek a szavait. Öreg dörzsölt táborlakó volt, 1943-ban már a 12. évét ülte, és a frontról akkor érkezett utánpótlást egy erdei tisztáson a tábortűz mellett így oktatta. Itt, fiúk, a tajga törvényei uralkodnak, de itt is élnek emberek. A táborban azok pusztulnak el, akik kinyalják a tányért, meg akik az ambulatóriumba vetik a reményüket, na meg akik a komának járnak besúgni. Ami a komát illeti, hát bizony egy kicsit elvetette a súlykot. A vamzerek, azok vigyáznak magukra, csak hogy ez a vigyázat mások vérére megy. Suhov mindig felkelt az ébresztőre, de ma fekve maradt. Már tegnap rosszul érezte magát, hol a hideg rázta, hol hasogatott mindene. Az éjszaka sem tudott átmelegedni. Még álmában is úgy rémlett, hogy alig, hanem komolyan megbetegedett, olykor meg úgy érezte, könnyebben van. Valahogy nem akaródzott, hogy eljöjjön a reggel. A reggel beköszöntött annak rendje módja szerint. De hát hol is melegedhetne itt meg az ember? Az ablak egészen befagyott, és a falat a mennyezet mentén végig az egész barakon, és mekkora barak, fehér pókháló vonta be. Belepte a dér. Suhov nem kelt fel. Ott feküdt a felső pricsen, fején a takarója, meg a buslát. A buslát pamutszövetből készült, vattával bélelt, fél combig érő kabát. A pufajkája egyik ujjába pedig beledugta mindkét lába fejét. Látni nem látott, de a hangok után mindent pontosan tudott, ami a barakban, meg az ő brigádjuk táján történt. Hangos topogással a naposok most vitték ki az egyik 80 literes küblit. A naposok rokkantaknak számítanak, munkájuk könnyű munkának, de csak próbálja az ember kivinni ezt a küblit, anélkül, hogy kilöttyinteni. Most dobták a padlóra egy kötegben a 75-ös brigád szárítóból kihozott nemes csizmáit. Most meg a miénket. A mi brigádunkon volt ma a nemes csizma szárításának a sora. A brigadíros meg a segédbrigadíros né már felhúzzák a lábbelijüket, csupán a fülkéjük nyikorog. A segédbrigadíros egyenesen a kenyérkiosztóhoz megy, a brigadíros pedig a parancsnoki barakba, a TTO-hoz. Termelési tervosztály. Ma nem a szokásos napi munkaelosztás miatt megy a TTO-ba, mint máskor. Suhovnak eszébe jutott, ma dől el a sorsuk. A 104-es brigádot a műhelyek építkezéséről egy új építkezési objektum, a közszolgáltatási telep építésére akarják átdobni. A telep egyelőre még pusztaság, hóval teli gödrökkel. Mindenek előtt árkokat kell ásni, oszlopokat felállítani, a terepet és önmagukat körülövezni szöges drót akadállyal, nehogy megszökjenek, és csak azután lehet hozzákezdeni az építéshez. Annyi bizonyos, egy álló hónapon át ott sehol sem melegedhet fel az ember, még egy kutyaól sincs. Tábortüzet sem lehet gyújtani, honnan vennének tüzelőt. Egy menekvés van, dolgozni rogyásig. A brigadíros gondterhesen ment elintézni az ügyet. Talán sikerül egy kevésbé szemfüles brigádot odaküldetni maguk helyett. Természetesen üres kézzel nem ér el semmit. A főmunkavezetőnek egy fél kiló szalonnát kell odadugni, esetleg egy egész kilót. Próba szerencse nem próbálkozhatna az ambulatóriumon, hát ha adnak egy napra felmentést, hiszen úgy hasogat mindene. Most meg arra gondol, hogy melyik smasszer ügyeletes ma. Aha, emlékszik már. Másfél Iván. Az a sovány, nyakig láb, fekete szemű őrmester. Aki először látja, megborzad tőle. De ha jobban megismeri, kiderül, ő a legengedékenyebb valamennyi felügyelő között. Szigorítottba sem ülteti, a rendészeti parancsnok elé sem cipeli az embert. Így hát még lehet heverészni, az étkezőben most úgyis a 9-es barak van. A fülke megcsikordult és meglengett. Egyszerre ketten is felkeltek. Fent Suhov szomszédja, a baptista Aljoska, lent pedig Bujnovszki, a volt sorhajó kapitány. A két öreg napos már kivitte mind a két küblit, most azon civakodnak, kimenjen a forró vízért. Csepülik egymást, mint a vénasszonyok. A 20-as brigád villamos hegesztője rájuk mordul. Hé, ti rozogák, s hozzájuk vágja a nemes csizmát, majd kibékítelek én benneteket. A nemes csizma tompán csapódik az egyik oszlophoz, elhallgatnak. A szomszédos brigádban alig hallhatóan dünnyögi a segédbrigadéros, Vaszil Fjodorovics. Azok a gazok a könyvelésen megint lefaragtak valamit. 4,90 dekás kenyér adagunk volt, és csak 3-at hagytak meg. Kinek adjak kevesebbet? Bár halkan mondja, de természetesen meghallja az egész brigád, mindegyik szívszorongba gondol arra, kinek az adagjából vágnak le majd egy darabkát estére. Suhov pedig ott fekszik, heverészik az agyonpréselt forgácsokkal kitömött matracán. Bár csak eldőlne már, mi lesz, vagy rázná ki egészen a hideg, vagy pedig múlna el ez a hasogatás, mert hol jobban, hol rosszabbul érzi magát. Amik a baptista imáját mormolta, Bujnovszki visszajött az udvarról, és mint egy kárörvendően kijelentette, anélkül, hogy valaki ez intézné szavait, na, vörös matrózok, most vigyázzatok, legalább 30 fokos a hideg. Suhov közben döntött, elmegy az orvoshoz vizitre. Ekkor egy hatalommal felruházott kéz lerántotta róla a pufajkáját és a takarót. Suhov ledobta arcáról a buslátot és feltápászkodott. A fülke felső pricsével egy magasságban megpillantotta a sovány tatár fejét. Így hát soron kívül most ő az ügyeletes, és csendben odalopakodott hozzá. 854! olvasta a tatár a fekete buslát hátára vart fehér vászoncsíkról a számot. 3 nap szigorított, de munkával. Alig, hogy felhangzott a felügyelő sajátos folytott hangja, a félhomályos barakban, ahol nem minden lámpa égett, és ahol az 50 poloskás fülkében 200 ember aludt, egyszerre megmozdult és sietősen öltözködni kezdett mindenki, aki addig még nem kelt fel. Miért, parancsnok polgártárs, kérdezte Suhov, és hangjából több sérelem csendült, mint amennyit valóban érzett. Munkával, ez még csak félszigorított, meleg ételt is adnak, és töprengésre sem marad idő. Teljes szigorított az, amikor munkára se viszik ki az embert. Nem keltél fel ébresztőre. Gyerünk a parancsnokságra, magyarázta Lomhán a tatár, mert hát neki is, meg Suhovnak és valamennyüknek teljesen érthető volt, miért jár szigorított. A tatár szőrtelen, gyűrött arca teljesen szemtelen maradt. Körülnézett, egy másik verebet keresett, de a félhomályban meg a lámpák alatt a fülkék alsó meg felső pricsén már mindnyájan lelógatták a bal tért felett számmal ellátott fekete vattanadrágba bújtatott lábukat. Legtöbbjük már felöltözve igyekezett a kijárat felé. A tatárral jobb az udvaron találkozni. Ha Suhovnak valami másért adták volna a magánzárkát, amit esetleg megérdemelt, nem lett volna ennyire bántó. Főleg az volt a sérelmes, hogy mindig ő kelt fel az elsők között. Jól tudta, hogy a tatártól nem várhat irgalmat. De már csak a rend kedvéért is még egyszer megpróbálta megenyhíteni a szívét. Közben felhúzta a vattanadrágot, baltérnél kisé feljebb szintén oda volt varva a már bemocskolódott fehér ronydarab, amelyen kifakult fekete betűkkel ott ékeskedett az Escs 854-es szám. Felhúzta a pufajkát, ezen 2 ilyen szám volt, egyik a mellén, másik a hátán. A padlón összegyűlt halomból előkereste a nemes csizmáját, feltette sapkáját, ezen elől ugyancsak egy vászon darabon ott volt a szám, és kiment a tatár nyomába. Az egész 104-es brigád látta, hogyan viszik el Suhovot, de meg sem ukkant senki. Minek, na meg mit is mondjanak. A brigadéros talán még védelmére kelhetett volna, de nem volt ott. Suhov sem szólt senki, ezért szót sem, nem akarta felbőszíteni a tatárt. Annyi eszük biztos lesz, hogy félretegyék a reggeliét. Így hát kimentek mind a ketten. Sötét éjszaka és lélegzet elállító fagy fogadta. A távoli sarki őrtoronyból 2 hatalmas fényszóró pásztázta a zónát, féllettek a zónabeli meg a belső lámpások. Annyi volt belőlük mindenfelé, hogy túlragyogták a csillagokat. Az udvaron fegyencek szaladgáltak, nemes csizmájuk csikorgott a havon, szapora léptekkel, ki az árnyékszékbe, ki a raktárba igyekezett. Mások a csomag megőrzőbe volt, aki a csomagban kapott kásáját vitte az egyéni konyhába megfőzni. Valamennyien válluk közé húzták a fejüket, összefogták magukon a buslátot, és nem is annyira a fagytól, mint inkább attól a gondolattól fáztak, hogy az egész napot ebben a fagyban kell eltölteniük. A tatár fakó kék parol is öreg köpenyében egyenletesen lépdelt, mintha a fagy nem is fogna rajta. Elhaladtak a szigorított fegyelmi barak. A táboron belül kőbörtönt körülvevő magas deszkakerítés mellett, a raboktól szöges dróttal védett táborpékség előtt, és a parancsnoki barak sarkánál, ahol egy oszlopon vastag drótkötélen ott függött a dérlepte síndarab, majd egy másik oszlop előtt, ahol szélcsendes helyen, nehogy túl sokat mutasson, a zuzmarás hőmérő lógott. Suhov reménykedve sandított a tejfehér üvegcső felé, ha 41-et mutat, nem hajtják ki őket munkára, csak hogy ma sehogy sem száll le 40-ig. Beleptek a parancsnoki barakba, és egyenesen a felügyelők szobájába nyitottak. Ott aztán kiderült, ahogy a Sohov már útközben is kitalálta, szó sincsen magánzárkáról, egyszerűen a smasszerek szobájában piszkos a padló. A tatár most kijelentette Sohovnak, hogy ez egyszer megbocsát, és ráparancsolt, mossa fel a padlót. A felügyelők szobájának a takarítására külön fogoly volt kirendelve, akit nem vittek ki a zónából munkára. A parancsnoki barak naposának ez lett volna a kötelessége. A napos már régóta volt a parancsnoki barakban. Bejárása volt az őrnagy, a rendészeti parancsnok és a koma szobájába. Apró szolgálatokat tett nekik, és néha olyasmiket is hallott, amiről még a felügyelőknek sem volt fogalmuk. Egy bizonyos idő óta pedig úgy érezte, hogy az egyszerű masszerek szobájának takarítása túl alacsony rendű munka a számára. A felügyelők szóltak neki egyszer-kétszer, a végén rájöttek, hogy áll a bál, erre a padlómosásra a közmunkás vegyenceket kezdték előráncigálni. A felügyelői szobában alaposan bedurrantottak. Két felügyelő dámázott, piszkos katona zubbonyra vetkezve, a harmadik pedig derékszíjjal átkötött irhabundában és nemes csizmában mélyen aludt a keskeny padon. A sarokban állt a vödör meg a felmosó rongy. Sohov megörült, és ezzel búcsúzott a tatártól. Köszönöm, parancsnok elvtárs, ezentúl sohasem fogok elaludni. Itt egyszerű törvény járta, ha végeztél, eredj. Most, hogy Sohovnak munkát is adtak, valahogy megszűnt a kínzó hasogatás. Fogta a vödröt, és kesztyű nélkül, siettében kesztyűjét a párna alatt felejtette, megindult a kúthoz. A TTO-ba induló brigadérosok oda csődültek az oszlophoz, és az egyik fiatal, a Szovjetunió volt hőse, felmászott az oszlopra, és letörölte a hőmérőt. Lentről jöttek a jó tanácsok. Ne lehelj rá, akkor fölmegy! Lófaszt, fölmegy, de nem ettől! Tyurin, Sohov brigadérosa nem volt köztük. Sohov letette a vedret, és kezét pufajkája ujjában melengetve kíváncsian figyelt. Az, aki az oszlopra mászott, rekettes hangon leszólt. 27,5 a nyavaja belé. Biztonság kedvéért még egyszer megnézte, aztán leugrott. Nem jó ez a hőmérő, hát mindig hazudik, mondta valaki. Hát, ide akasztanák, ha jól működne. A brigadérosok szétszélettek, Sohov a kúthoz szaladt. Füles sapkáját nem kötötte meg az álla alatt, és a fagy hasogatta a fülét. A kútban vágott léket vastag jéghártya fette be, úgyhogy alig bírta begyömöszölni a vödröt. A fagyott kötél is állt, mint a szöveg. Sohov szinte nem is érezte a kezét, szaladt vissza a párolgó vederrel a felügyelői szobába, és kezét ott belemártotta a kútvízbe. Egyszerre felmelegedett. A tatár már nem volt ott, de közben négyre szaporodott a felügyelők száma. Abba hagyták a dámajátékot meg az alvást, és arról vitatkoztak, mennyi kölest adnak ki nekik januárra. A telepen rosszul álltak élelem dolgában, és bár a jegyrendszert régen eltörölték, a smasszereknek külön juttattak bizonyos élelmiszereket olcsóbb áron. Húzd be azt az ajtót, te dög! Húzat van! Fordult felé az egyik. Vigyázni kellett, nehogy már reggel átnedvesedjen a nemes csizmája. De más felvenni valója nincs, még ha el is futna, érte a barakba. 8 éves fogság alatt Sohov már sok mindenféle rendet megért a lábbeli körül, volt úgy, hogy az egész telet nemes csizma nélkül vészelték át, az is megesett, hogy cipő helyett csak háncs bocskort, vagy pedig használt autógomiból készült bocskort adtak ki nekik. Úgy látszik, most már a lábbelivel valahogy rendbe jöttek. Októberben Sohov igen rendes, tartós bakancsot kapott, elég nagyot, úgyhogy 2 meleg kapsza is belefért. Persze azért kapott ilyet, mert a segédbrigadérossal együtt állított be a raktárba. Egy hétig úgy járt, mint valami ünnepelt. Csak úgy kopogott az új bakancs sarkával. Decemberre megjöttek a nemes csizmák. Ez már döfi, sose halunk meg. De valamelyik nyavajás ott a könyvelésben azt sugalmazta a táborparancsnoknak, a nemes csizma fejében vegyék el a bakancsokat, mert úgymond nincs az rendjén, hogy a fogolynak egy időben két pár lábbelije is legyen. Suhavnak választania kellett, vagy az egész telet bakancsban kínlódja át, vagy pedig kivételezi a nemes csizmát, amit még akkor is viselhet majd, ha olvad, a bakancsot viszont le kell adnia. Pedig úgy vigyázott rá, kenőolajjal puhította, egészen vadonatúj bakancs, te, a kutya teremtését. Még semmit sem sajnált ennyire a 8 esztendő alatt, mint ezt a lábbelét. Aztán a bakancsokat egy csomóba dobták, tavaszra úgyse kapja vissza az ember a sajátját. Suhov most rájött, mit tegyen. Hürgén lehúzta a nemes csizmát, letette a sarokba, odadobta a kapcáját is. Közben a kanala megkoppant a padlón. Akármilyen gyorsan is kapkodta össze a holmiát, mikor a szigorítottba készülődött, a kanalát nem felejtette el. Aztán mezitláb nekiállt, bemártotta a felmosó rongyot a vízbe, és bőségesen szétlocsolta a padlón a felügyelők nemes csizmájának talpa alá. – Hé, te dög! Vigyázz! – kapott észbe az egyik, és lábát felrakta a székre. – A rist más norma alapján adják, ne hasonlítsd össze a rizssel. Te barom, minek ide ennyi víz? Kimosíts padlót! Parancsnok polgártárs, másképp nem lehet felmosni. Beleette magát a piszok. Hát sose láttad, hogyan mossa a feleséged a padlót, te fafejű! Suhov kiegyenesedett, egyik kezében ott lógott a csöpögő rongy. Fokhia szája együgyű mosolyra húzódott. Foga még 43-ban ment tönkre a skorbuttól, az Ust-izsmai táborban, amikor testileg teljesen leromlott. Annyira legyengült, hogy véres hasmenés kapta el. A kimerült gyomor már semmit sem akart befogadni. Azokra az időkre ma már csak egy kis sejpítés emlékeztet. Parancsnok polgártárs, az asszonytól engem még 41-ben elválasztottak. Arra sem emlékszem már, hogy milyen egy asszony. Hát így mossák ezek a padlót. Ezek a dögök semmit se tudnak és nem is akarnak csinálni. Még azt a kenyeret se szolgálják meg, amit adnak nekik. Ganéjjal kellene őket etetni. Mi a lófasznak kell ezt a padlót minden nap felmosni? De ez a szoba állandóan nyírkos. Ide figyelj te! 854-es. Töröl csak fel nedves rongyal, csak úgy nedvesítsd meg egy kicsit, aztán tűnj el a fenébe. Rizs, a rizst ne hasonlítsd össze a kölessel. Suhov hamarosan végzett. A munkának is, akárcsak a botnak, két vége van. Ha talpig embernek csinálod, legyen jó minőségű, ha ostobának, akkor csak tessék, lássék végezd. Hát persze, másképpen régen megdöglöttek volna valamennyien. Suhov feltörölte a deszkapadlót, igyekezett, nehogy valahol is egy száraz helyet hagyjon, a rongyot kise csavarta, csak úgy odadobta a kályha mögé. A küszöbnél felhúzta a nemes csizmáját, a vizet kilöttyintette. Az útra, ahol a parancsnokok közlekedtek, és aztán a fürdő meg a sötét hideg klubhelység mellett gyorsan átvágott az étkező barakhoz. Még el kellett érnie az orvosi rendelésre, most megint sajgott mindene. De közben arra is ügyelt, nehogy beleütközzék az étkező előtt valamelyik smasszerba. A táborparancsnok szigorú utasítást adott ki, a magányosan járókelő fegyenceket le kell fülelni és szigorítottba dugni. Az étkező előtt szinte csodaszámba menő eset, ma nem tülekedtek, nem volt sorbaállás. Nyomban bemehetett. Bent olyan gőz volt, mint a fürdőben, az ajtó felől a fagy támadott, a pára pedig a zupából szállt fel. A brigádok vagy az asztaloknál ültek, vagy az asztalok között tülekedtek, és várták, mikor szabadul fel egy hely. Minden brigádból 2-3 ember kiabálva furakodott át a sűrű tömegen, fatálcákra rakott bádogtányérban hordta szét a zupát meg a kását, és igyekezett szabad helyet találni az asztalokon. Hé, te fafejű! Nem hallod? Te érzéketlen tuskó, meglökted a tálcát, most kilöttyent! Vágd jól nyakon a szabad kezeddel! Helyes? Ne állj az útba, ne lesd, hol nyalhatsz bele az ételbe! Amott az egyik asztalnál egy fiatal fickó még a kanalát sem mártotta a tányérba, előbb keresztet vett. Bizonyára Nyugat-Ukrajna is még hozzá újonc. Mert hát az oroszok azt is elfelejtették, mely kézzel szokás keresztet vetni. Az étkezőben hideg van. Legtöbbnyire a sapkát se veszik le, úgy esznek szép komótosan. Igyekeznek kihalászni a szétfőtt apró haldarabokat a feketés káposzta közül. A szálkát kiköbdösik az asztalra. Mikor már egész halomnyi összegyűlt, a következő brigád előtt egyszerűen lesöpri valaki az egészet a padlóra, és aztán ott tapossák tovább. Már majdnem, hogy illetlenség a szálkát közvetlenül a padlóra köpni. Az étkező barak közepén 2 sor oszlop, vagy inkább támfa húzódik. Az egyik ilyen oszlopnál ott ül Suhov, brigádtársa Fetyukov, ő őrizte számára a reggeliét. Ő a brigád legutolsó embere, jóval hitványabb Suhovnál. Úgy szemre a brigád egészen egyforma, mint fekete buslátban, mint számokkal, de belülről bizony nagyon is más formák. Sok a fokozat köztük. Bujnovszkijt nem lehetne rávenni, hogy itt üldögéljen egy tányérral, és Suhov sem hajlandó elfogadni minden munkát. Vannak nála alantassabbak. Fetyukov észrevette Suhovot, nagyot sóhajtott és átadta helyét.